Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, 12. Pius pápa halála után alig két héttel, 1958. október 25-én ült össze a konklávé, hogy megválassza Péter következő utódát. 51 bíboros vonult be a Sixtusi kápolnába, akiknek egyharmada volt olasz. A média előzetesen több jelöltet is emlegetett, közöttük Tardini és Tisserand bíborosokat, a sokak által a pápai trón méltó örökösének tekintett Montini milánói érsek neve is felmerült, ez utóbbi azonban esélytelen volt, hiszen 12. Pius nem emelte őt a kardinálisi testület tagjai közé. A választás nehézségét mutatja, hogy 3 napra, 11 szavazási fordulóra volt szükség, mire sor került az új pápa megválasztására, akinek személye nagy meglepetést okozott. A frissen megválasztott szentatya, aki a 23. János nevet vette fel, már 77 éves, ezért eleve átmeneti pápának tűnt. Velencei pátriárka, Roncalli bíboros volt ő, akit korábban nem emlegettek az esélyesek között, időskorából pedig az is adódott, hogy uralkodása nem fog hosszú ideig tartani. Angelo Giuseppe Roncalli 1881-ben született az észak-olaszországi Bergamói egyház megyében, Sotto il Monte falucskában, 13 gyermekes szegény paraszt család legidősebb fiaként. Szülőfalujában volt kisiskolás, 1892-ben pedig a Bergamói szeminárium növendéke lett, ahol 8 esztendőt töltött. Kezdetben közepes tanuló voltám, papi hivatásának érlelődésével tanulmányi eredménye is sokat javult. Az 1900-as szent év idején társaival Rómába zarándokolt, ami nagy lelki élmény és megerősítés volt a számára, rövidesen pedig vissza is térhetett az örök városba, mivel püspöke több társával együtt a római pápai szemináriumba küldte teológiát tanulni. Teológiai doktorátusát 1904-ben szerezte meg, közben pedig egy éves katonai szolgálatát is letöltötte a gyalogságnál. Papá szentelésére 1904-ben került sor, ezt követően pedig úgy tűnt, hogy felsőbb tanulmányok végzése céljából Rómában maradhat. De másként alakult, mert püspöke a következő évben hazahívta, hogy a patrológia, az apologetika és az egyház történet tanára legyen a szemináriumban, egyben pedig maga mellé vette titkárnak. Tanári működése idején sokat olvasott, és ekkor fogott hozzá Borromei Szent Károly életének és bergamói vizitációinak kutatásához, feldolgozásához. 1915-ben, amikor Olaszország hadba lépett, őt is behívták katonának. Kezdetben szanitécként, később tábori lelkészként szolgált a fronton, és megtapasztalta a háború borzalmait, de megismerkedett az egyszerű katonák életével, gondolkodásával is. A világ égés személyesen is érintette, hiszen 5 testvére is elesett a harctereken. A fegyverszünet után 1918 végén visszatért Bergamóba, hogy a szeminárium spirituálisaként dolgozzon tovább. Új feladatot 1921-ben kapott, amikor Van Rossum bíboros kúriai szolgálatra Rómába hívta, és kineveztette az olaszországi hitterjesztési művek tanácsának elnökévé, rövidesen pedig már mint a Propaganda Fide vezető munkatársának az evangelizáció és a misszió ügyeivel kellett foglalkoznia. Életében az újabb változást az 1925-ös esztendő hozta. Ekkor püspökké szentelték, felvételt nyert a Vatikán diplomáciai karába, és apostoli vizitátorként rábízták a kisszámú bulgáriai katolikus lelki gondozását. Szófiában jó kapcsolatot épített ki a többségi ortodox egyházzal, foglalkozott a makedón és trák menekültek megsegítésével, megszervezte a bolgár-görög katolikusok lelkipásztori ellátását. 1931-ben vezetője lett az állandó pápai delegációnak, amely már hivatalos diplomáciai missziónak számított a balkáni országban. Új feladatot 1934-ben kapott, amikor kinevezést nyert Törökország és Görögország apostoli delegátusává azzal a feladattal, hogy viselje gondját a két ország kisszámú katolikusának, egyben pedig építsen ki hivatalos kapcsolatokat a helyi kormányokkal. Székhelye 1937-ig Isztambulban volt, ahonnan Athénbe költözött át, ahol egészen a háború végéig, pontosabban 1944 őszéig maradt. Igazán nagy kihívás elő azonban Roncalli érsek ezt követően került, amikor 1944. decemberében Párizsban átvette a különösen fontos franciaországi nunciatúra vezetését. Ennek az volt az előzménye, hogy az új francia kormány nem kívánatos személynek minősítette Valerio Valéry korábbi nunciust, mivel az a háborús években is a helyén maradt és követte Pétain marsall kormányát Vichybe. Roncalli nunciusnak a felek között feszülté vált viszony kezelése volt a feladata, de sokat tett azért is, hogy a Pétain kormánnyal és a németekkel való együttműködéssel megvádolt francia püspökök ügyét rendezze, a kormány által követelt elmozdításukat megakadályozza. Ebben az ügyben meglehetősen sikeresnek bizonyult, de felemelte a szavát a kollaborációval megvádolt civilekkel szembeni boszorkányüldözés ellen és a német hadifoglyok érdekében is. Ez utóbbinak volt fontos állomása, amikor sikerült elérnie, hogy a hadifogoly német teológus hallgatók közös táborba kerüljenek, és ott folytathassák tanulmányaikat. Szolgálati ideje alatt Roncalli jó viszonyt épített ki az egymást követő baloldali kormányokkal és szakszervezetekkel, és mindenki méltányolt a szociális érzékenységét. A nuncius diplomáciai ügyköre 1951-ben tovább bővült, amikor ő kapott megbízást arra, hogy a Szent Szék állandó megfigyelője legyen az ENSZ szakosított szervezeténél, az UNESCO-nál. Érdemeit végül 12. Pius pápa 1953 elején ismerte el, amikor Roncalli érseket bíborossá kreálta, nunciusi megbízatásából felmentve pedig kinevezte Velence pátriárkájává. Velence nagy lelkesedéssel fogadta új főpásztorát, de feltehetően elsősorban komoly diplomáciai és politikai tapasztalatait értékelte. A pátriárka azonban már beiktatásakor világossá tette, hogy elsősorban lelkipásztornak tekinti magát, aki a szív diplomatájaként kíván közeledni az emberekhez. Megmutatkozott ez már abban is, hogy kezdettől jó kapcsolatot tartott a hívekkel, az egyszerű emberekkel. Látogatta a betegeket, felkarolta a segítségre szorulókat, atyai lelkülettel viseltetett papjai iránt. Főpásztori működése alatt lelkiismeretesen vizitálta plébániáit, több mint 200 templomot épített, új plébániákat szervezett. Rómában különösen azt nem nézték jó szemmel, hogy még a helyi szocialistákkal és kommunistákkal is kapcsolatba lépett, a szocialista pártnak 1957-ben a városban tartott kongresszusát pedig egyenesen levélben köszöntötte, amiért megrovásban is részesítették. Közben néhány külföldi küldetést is teljesítenie kellett, amelyek közül 1958-ban pápai legátusként Lourdesban tett látogatása volt a legemlékezetesebb, ahol ő szentelte fel a 10. Pius pápa tiszteletére emelt új bazilikát. Amikor 12. Pius halála után Róbába ment a konklávére, még senki, így ő maga sem számított arra, hogy a bíborosok őt emelik Péter székébe, és az is igaz, hogy a kardinálisok szavazatai nagy arányban azért estek rá, mert a választók átmeneti megoldást, átmeneti pápát kerestek az idős főpap személyében. Hajlott kora ellenére ugyanakkor számos olyan vonással rendelkezett, amelyek nagyon is alkalmassá tették arra, hogy ő vegye át az egyház irányítását. Mindenek előtt ilyen volt a szó nemes értelmében egyszerű, kedélyes és szeretetteljes természete, ahogy a kortársak nevezték a bergámói paraszt naívan tiszta mentalitása, és azzal párosuló ösztönös türelme és bölcsessége. az emberekkel szembeni közvetlenség és bizalom nála az Istenre való gyermeki, naív ráhagyatkozással társult, közben azonban ott állt mögötte hatalmas diplomáciai tapasztalata, emberismerete és a világ dolgaiban való jártassága. Főpapi példaképe Borromeos Szent Károly a Trident utáni barokk idők nagyszerű alakja volt, de együtt élt ezzel a földműves nép, az egyszerű emberek, a paraszti munka iránti mély tisztelete is. Előnyére vált az is, hogy diplomata múltja dacára nem volt kuriális bíboros, az egyházat vezető hivatali apparátus tagja vagy a lekötelezettje, sőt később uralkodása idején több alkalommal is feszültség támadt közötte, és a felette gyámkodni igyekvő monsignorék hivatalnokok között. 23. János beiktatása után környezeten nem kis meglepetésére és aggodalmára hatalmas energiával látott hozzá főpásztori szolgálatához. Szinte azonnal betöltötte Monsignore Tardini személyében a régóta üresen álló vatikáni államtitkári pozíciót, majd még az 1958-as esztendő végén tartott konzisztóriumon 23 új bíborost nevezett ki, akik között ott volt a már ekkor utódának tekintett Montini milánói érsek is. Az új kinevezésekkel a testület tagjainak létszáma az olaszok arányának csökkenése mellett túllépte az évszázadokkal korábban megszabott kereteket, amit a Szent Atya azzal indokolt, az új tagok, a növekvő létszám az egyház vezetéséhez való bölcs hozzájárulás érdekét szolgálja. De más is történt ezen az első konzisztóriumon. 23. János bejelentette azt a három tervét, elképzelését, amelyet pápai működése értelmének és céljának szánt. Ezek sorából az első a kódexnek, a kánonjogi törvénykönyvnek a reformja volt. A második a római főegyházmegyei és egyház tartományi szinódus összehívása. A legnagyobb meglepetést és visszhangot azonban a harmadik bejelentés keltette. János pápa közölte a bíborosokkal, hogy egyetemes ökumenikus zsinat összehívását tervezi a Vatikánba, egy olyan ökumenikus zsinatot, amelynek az lesz a feladata, hogy újra gondolja a hit, az egyház szerepét a modern világban. Ugyanezt a szándékát három tervét rövidesen a nagyvilágnak is tudomására hozta, amikor 1959. januárjában a falakon kívüli Szent Pál bazilikában mondott beszédében ismertette elképzeléseit. Már itt szólt arról a három célról is, amelyet Péter utódaként követni kíván. Ezek az igazság, az egység és a békeszolgálata, párosulva azzal a szándékkal, hogy az egyháznak aggiornamentóra, megújulásra, újjászületésre, a világ felé való nyitásra, friss levegőre van szüksége ahhoz, hogy megfelelhessen evangéliumi küldetésének és a világ felől érkező kihívásoknak. Ebben a szellemben beszélt a pápa arról is, hogy a tervezett egyetemes zsinatnak valóban egyetemesnek kell lennie, azaz arra megkívánja hívni a Rómától elszakadt keleti és a protestáns egyházak képviselőit is. A kuriánál a zsinat tervezetének hatására ugyanakkor többen is felvetették, hogy célszerűbb volna az 1870-ben csak félbeszakadt, de formálisan le nem zárt első vatikáni zsinat folytatásáról beszélni, e szándék mögött pedig nyilvánvalóan a reformok ellenzőinek véleménye fogalmazódott meg. János pápa, mintegy erre válaszolva, már ekkor világossá tette, hogy nem erről, hanem egy valódi új reformzsinatról van szó, egy olyan tanácskozásról, amely majd második vatikáni zsinat néven vonul be az egyház történetébe. Kedves hallgatóim, ennyit mára, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.